Dél van.
A nagyvárosi ifjúsági találkozóról köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mottóval, ami nem más, amint már említettem, egy szívvel, lélekkel. A plébánia kertben, udvarban vagyunk, ahol folytatódik tovább Járai Márton református lelkésszel a beszélgetés, aki egyébként a fő előadó volt a mai nagymarosi ifjúsági találkozón, és hallhattuk is őt 10 órától élő adásban. Viszont mi kapcsolunk a templomba, ahol Kerényi Lajos atya fog előadást tartani a keresőknek. A kereső az bárki lehet, hiszen mindannyian a jó Istent keressük életünknek minden szakaszában, minden történetében, minden felajánlásában, minden pillanatában. Úgyhogy várjuk a templomba Lajos atyát, és kollégám itt mellettem, Koncsik Domonkos, aki a technikai munkát végzi, a stúdióban pedig Szabó Adrián dolgozik. Jelzi nekem, hogy a Lajos atyát megszólal, addig pedig a Mária Rádió hallgatóinak még néhány információt elmondok.
Azt gondoltam, most hogy üres a templom, olyan aranyosak tetszenek lenni csendbe, úgyhogy csillagos ötös.
Hallgassuk most őt.
Fél perc, tartjuk tovább a csendet.
Várakozásban vagyunk. A fakultációk után
a Jézus
természetesen ebédszünet következik.
Alig hallottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, drágák, és mindjárt azzal kezdeném, hogy milyen jó volt együtt lenni, ugye, annak ellenére is, vagy hát annak mondjuk segítségével is, hogy milyen gyönyörű idő lett a mai napra. Ezt hát 50 évet csinálgatjuk ezt a nagymaros, és hogy ez a jobb, 50 éve így már jobb, csinálgatjuk ezt a nagymaros. És a szűzanya mindig valami csodát művel. Mindig van valami nagy öröm, boldoggá tesz engem, mert mindig itt van velünk egy magasabb erő, és annak az erőtere. Köszönöm, technika. Tapsoljuk meg a technikát. Tehát a Zsoltárban is ott van. Gyertek előre, itt vannak ülőhelyek még bőven. Ók van bonum et jucundum habitare unum, hogy olyan nagyon jó, elsősorban ott nagyon sok hely van. Jaj, de jó. Tehát milyen jó együtt lenni. Most azzal kezdeném, hogy a nagymarosi levélnek az elejéből olvasok föl egy részt, néhányan biztos már tetszettetek is olvasni. Jézus Krisztusnak van egy nagyon mély meghívása számunkra. Az egységre, a közösségre, a kapcsolódásra hív. Talán nem csak azokkal, akikkel a mi logikánk szerint egységben lennénk, talán nem csak azokkal, akikkel a legszívesebben kapcsolódnánk, Jézus többre hív annál, mint ami nekünk kényelmes. Ettől válik ez egy igazi kihívássá. Figyelmünket oda irányítja a teremtett világra, a társadalom kitaszítottjaira, a betegekre, a bűnösökre, az eltérő vallási hagyományhoz tartozókra. És még kikre? Kérdezi a körlevél. Ha Krisztussal egységben vagyok, akkor kikkel kell egységben lennem? Hát erről beszélgetünk most, és erről elmékedgetünk. Tehát a jelszó, le is írtam itt külön, egy szívvel, lélekkel. Ezt valakit, ha hallottam, és annyira tetszett, ez mi Antal József, tetszettek hallani róla, volt az első szabad miniszterelnök, és rádióban beszélt egy alkalommal, és azt mondta, hogy mindent csak szerelmes szeretettel lehet jól csinálni. Tehát teszik érteni, hogy a lelkesedéssel, hogy ragyog az ember szeme, aztán lelkes és boldog és boldogító. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszett. Mert aki elkopik, tetszik tudni, és arra nagyon vigyáznunk kell, hogy az eszmények ki ne vesszenek belőlünk. Addinak egy vers részletét idézem, gyönyörű, mai világra is nagyon hasonlít. Ember ember ellen csatázik. Mi egyesítsen, nincsen eszme. Rommá dőlt a messiás háza, tanítása erkölcse veszve. Tessenek figyelni, érteni, ugye? Tehát ember ember ellen csatázik. Olyan sok ember küzd önmagával. Annyi sok a lelki beteg, depresszió, aztán félelmi komplexus, aztán ezek a borzasztó kényszerképzetek, amik úgy az embert úgy újra meg újra meglepik. A függések alkoholtól, akkor nikotintól, akkor szexualitástól, aztán ilyen félelmi komplexusoktól. Ezekről merek beszélni, mert sokszor idézem, hogy miután visszajöttem bányászként Oroszországból, az orosz fogságból, majdnem orvos lettem, aztán akkor ugye, hát mondom, lelki orvosra is szükség van, és akkor így lettem aztán piarista pap, és hogy milyen fontos, hogy ezeket a lelki betegségeket valami módon először önmagunkba gyógyítsuk meg, aztán meg másokba is. 4-5 hónappal ezelőtt volt egy hír az újságban, ez nagyon megrendített engem, azt mondja, hogy a magyar egyetemistáknak 50%-a depressziós. Borzasztó sok. És igaz. És tetszik tűnni, hogy a depresszió azt jelenti, hogy ráborul az emberkére valami sötét, nem is tudom, gondolat, hogy mi, és akkor nem tud mosolyogni, akkor el van keseredve, és a többi. Mindenki gondolja el magába, hogy nincsenek-e ilyen lelki gátlásai, és akkor az gyógyítani kell, tetszik tudni. Tessenek a bejárattól egy kicsit elállni, jó, mert hogy be tudjanak jönni. Jó. Tehát akkor a legszörnyűbb dolog, hogy rommá dől a messiás háza, tanítása erkölcse veszve. Aztán így folytatja, ó jaj, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Új messiást küldi nekünk. Félelmetes, szép, és jaj, kiáltás szinte. Aztán ugye, hát külön foglalkozom, haldoklókkal, öngyilkosokkal, pszichés betegekkel is, és hogy miben betegszenek bele az emberek egy szívvel, lélekkel, hogy valami összefogjon bennünket. Elmondok egy történetet, öngyilkosok világa. Rendszeresen ott vagyok azoknál, ugye, akik életben maradtak, az a szegény nyomorultja, vagy itt van neki egy fekete vonal, amit levágták, és ugye ott volt aki a kötél, ez még működik valamennyire az agy, hogy mennyi oxigénvesztés, mit tudom én. A másiknak be van kötve itt, mert hát fölvágta az ereit, akkor egy csomónak ilyen kiütései vannak kezén, arcán, minden, ez meg ilyen mérgeket vesz be. Na és akkor volt köztük ott egy öreg néni, már úgy kezdett kihiózanodni ezekből a borzasztó lelki állapotokból. Aztán amikor mondtam, hogy én vagyok itt a lelki doktor, és hogy mennyire, hogy Jézus üdvözli, és akkor kis gyenge kezével keresztet vetett. Mondom, hát tetszik hívő lenni. Igen. És mondom, hogy akkor, hogy nem akar élni. Jaj, tisztelendő úr, mert magányossá tettek, a családba utálnak. És van egy 17 éves lány, unokám, aki újra meg újra benyit a szobába, és mondja nekem, hogy dögölne már meg. Magának a temetőbe a helye. 3 nappal ezelőtt azt mondta, hogy menjen már a fenébe. De nem bírtam tovább. Senki nem szeret. Hát ez borzalmas. És akkor beszedte ezeket a mérgeket. De tetszik látni, hogy ez a egy szívvel, lélekkel, ez kihalt a családba. Úgyhogy körül-körül nézzünk, hogy mi az, ami egységbe tart bennünket. Hogy legyünk valakié. Addi mondja megint csak, ezért minden önkínzás ének, szeretném, ha szeretnének, s lennék valakié. Aztán még ott van ugye az a nagy igény az emberbe, hogy az élete nagy kérdéseire választ kapjon. Honnan jöttem, hová megyek? Mi az életem értelme? Miért a sok bűn? Miért a sok szenvedés? Miért a háborúk? Folytatódik az élet? Miért a halál? Miféle intelligencia lehet az, ami ott van a jelenségek mögött? Az univerzum egyre nagy titok, nagyobb titok, de ott annyi gyönyörű törvényszerűség van, vagy a pici világban, kis baktériumok világában egyre több mindent tudunk meg, hogy micsoda nagyszerű. Van egy olyan kísérlet, amit minap jutott hozzám, hogy a hajszálnak a 3000-es nagyítása, nem a szálnak, hanem a hajszál keresztmetszetének. Olyan picike az a kis baktérium, és hogy föl van szerelve mindenféle szerelékekkel, meg szinte gépekkel, ahogy előre tud jutni, káprázat. Ki van mögötte? Hát ott valaki értelem van. Mutasd már meg nekem, ki az? Úgy szeretném látni, mert tele vagyok kérdésekkel. És a szegény emberiség most olyan szegény, rommá dőlt a messiás háza tanítása erkölcse veszve, és nem kapnak választ ezekre a kérdésekre. És akkor itt van a válasz az, hogy papok nélkül, Isten nélkül, szeptember májussá szépül, az embert szabadítják ki önmagukból olyan módon, hogy ő a minden. Isten senki, ő az Isten, és ő azt csinál, amit akar. Azt tetszenek látni, hogy fölvilágosodás, szabad köművesség, aztán ezek a rettenetes izmusok, amelyek elveszik az emberek kedvét, hát látom, tele vannak a pszichiátriai osztályok mindenféle betegséggel, akik nem öngyilkoltak, de lelkileg megoldatlanok. És akkor hogyan lehet ezeket segíteni? Hogyan tudok nekik olyan eszményt adni, amelyek segítségével ki tudnak lépni önmagukból, magányukból, elkeseredésükből, ebből a megoldatlan világból? Mert azzal, hogy minden áru van a világon, de tetszik látni, hogy Isten nélkül még az se jó, mert az sincs, mert hogy happolják a nagyok, ugye? Pénztelenség, mindenféle hiányosság, háborúk. Hát ha ember, hát most te odaléptél Isten helyébe, azt ennyit tudsz megoldani? Annyi a kétségbe esett ember. Remélem, köztetek nincsen, de ha van is, nem tud kétségbe esni. Mert most éppen erről elmékedünk, hogy hogyan és mint lehetne közösségbe kerülni, hogy a magányunkból, meg a kisebb rendőségi komplexusunkból kiszabaduljunk. Mert én nem érek már semmire, engem már senki nem szeret, és a többi. És ugye ezek bántanak, és akkor a társadalmat is teszem tönkre, a családot is teszem tönkre, a hitem sem tud rá szárnyalni. Kifogyok. Azt mondják, hogy kiöresedési folyamaton a világban. Mi egyesítsen, nincsen eszme. Hiányzik a szeretet, a művészet, a szép, a jó, a romantika, az a magasabb rendű, hogy még a transzcendencia is kell, hogy beleférjen, és ha ez nincs, akkor kiszárad az ember, szegény kis nagymama, kiszárítják mások, és az a taknyos lány, ugye miket mond neki? Vigyázzatok, drágáim, hogy ti mit mondatok kiknek, hiszen nekünk az a küldetésünk, hogy szívvel, egy lélekkel tudjunk olyan közösségekbe és olyan közösséget alakítani, ahol meggyógyulni lehet. És akkor most vannak itt nekem nagyon érdekes adataim, tehát mindig ki kell lépni magunkból. Az igazi távlat, olvasom, az optimista kereszténység, azt mondja, Henri Boulard, jezsuita teológus, él még Alexandriában, arab jezsuita, tegye fel a kezét, akinek valami módon van hallomása Boulard atyáról. Jó, vannak kezek, köszönöm. Írja, azt mondja, az isteni terv lényege az, hogy minden ember osztozzék az örökségben, vagyis az egész emberiség váljék istenivé Jézusban, a Szentlélek segítségével. A tudomány és a technika is ezt a fejlődést szolgálja, hiszen Isten a teremtésben nekünk adta mindenét, amilyen van gyermekei iránt lángoló szeretetből, vagyis most tessék figyelni, a megváltás, amiért Jézus eljött, az átmenet az emberségből az ember felettiségbe és az isteniségbe. Tehát ki kell lépni magamból, kis máj magamból, és ilyen magaslatok felé törekedni. Nincs megállás. Meggunsz, akkor minden kiüresed, aztán akkor vagy összetörik a lelked, vagy akár öngyilkosság. Aztán ilyen szépen mondja, hinni Istenben, az emberi jóságban, abban, hogy Krisztus mennybe menetele, most ünnepeljük majd vasárnap, annyit tesz, hogy az emberiség beözönlik az isteni szférába. Te gyönyörű! Ez a kereszténység üzenete. Meg kell nyílnunk Isten felé, a szeretet és az igazság felé, hogy átéljük a lét egységének állapotát. higgyetek Istenben, fejezi be a drága atya, higgyetek magatokban, ilyen egyszerű, mint minden nagy igazság. Tehát akkor kilépni önmagunkból, belépni olyan erőterekbe, amelyek választ adnak, amelyek megnyugtatnak, és örök távlatot nyitnak. Mert ha az nincs, tetszik tudni, akkor elkeseredik az ember. És a hitet úgyis valahogy meg kell fogalmazni, hogy mindjárt odáig jutunk, csak most valamit hadd mondjak el nektek, drága testvérek, ami nekem annyira fontos, hogy ezt halljuk, mert remélem itt van, mert... Tehát ugye, hogy hogyan... Jaj, nem... Direkt megsokszorosítottam, és akkor most... Na nem baj, majd csak ráakadunk előbb-utóbb. Tehát, drága testvérek, ugye arról van szó, hogy amikor két fiatal összetalálkozik egymással, és próbálom elmondani, tehát olyanok, akik szeretik egymást, és úgy egymásra találnak, és akkor valami káprázatos módon, és az a nagy baj, amikor kettejük nagy szeretet álmát és titkát tehát önmagukba záródnak, és az a önmagukba záródás azt jelenti, hogy csak az ő titkuk, az ő kettős ismeretük. És akkor, mikor a nagy, hát élmények ugye, hétköznapivá válnak, akkor borzasztó, mi történik velük. Mert nem készültek föl igazán, és olyan lelkületet kell kialakítani, amely körülnéz mindenfelé, és nem csak az első érzelmeknek a hatása alatt áll. Nagyon tetszik a Jelenések könyvéből, amikor azt írja János apostol, ugye a látnok, hogy a lélek üzen az nemzeteknek és a kerületeknek, és akkor az efezusiakhoz ezt írja. Nagyon meg vagyok elégedve veletek, hiszen a hitetek nagyszerű, de egy panasz van veled ellenetek, hogy a kezdeti szeretetet elhagytátok. Mi az a kezdeti szeretet? Amikor elindul valaki, ugye, mondjuk házastársak és a többi, és akkor elkopik minden, és akkor vége mindenek borzasztó. Úgyhogy most hadd mondjam el a kezdeti szeretetnek a szépségeit. Na csak... Jaj, de jó, megvan, tetszik látni, hogy... Mert nem kerestem, most már megvan. Hitelesen. Ha a létezők nyüzsgő tömkelegében két olyan ember találkozik, akik között nagy szerelem lehetséges, és van, akkor azonnal magukra záródnak, hogy féltékenyen maguknak őrizzék meg kettejük beteljesedését. Megszállja őket a teljesség érzése, és ezért ösztönösen igyekeznek egymásra korlátozódni. Kizárják a többieket. És még ha sikerül is legyőzniük a felolvadásnak, megállásnak gyönyör ígérő kísértését, akkor is kölcsönös egymás felfedezéssel próbálják leszűkíteni jövő ígéreteit. Mintha ketten alkotnák a mindenséget. A párnak is önmagán túl tovább kell folytatódni a beteljesülésnek azokat a formáit, amelyeket növekedése megkíván. Na, Samuel Beckettnek, mert folytatom aztán, eszembe jutott, hogy van neki egy érdekes képanyaga van általában, biztos tetszettek már hallani, arról ír, ez a 19. század végén érdekes író, és olyan bizarr képanyaga van, hogy két idős megöregszik, férfinő, és kiüresednek egészen. Tehát ami érték, ami igazi érték, az mind kiveszik. Mi egyesítse nincsen ez, mert rombá dőlt ott minden már. Ugye három értékrendet kell megkülönböztetnünk, de mindig följebb menni. Az első értékrend a krumpli lisztbableves, ugye? Tehát ugye ott van a betegek között, ugye mind nagyon sokat vagyok köztük. Egy férfi, már éppen, hogy férfi, akkora ólajtó háta van, kopasz fej, aztán ugye nyög. Mondom, hogy nagyon fáj. Bocsánat a szavakért, azt mondja, beledöglök. Na ebből értettem, hogy szegény, hát nem túl magasan van. Azt mondja, miért maga, kicsoda? Mondtam, hogy én mondjuk a lelki orvos. Csak nem pap, de mondom, az. Azt mondja, akkor hozza nekem nőt, hozza nekem piát, meg hozza nekem... Mi a harmadik? Nő, pia... Hogy? Hát mondjuk, igen. Szóval három ilyen evilági valami, ugye? Igen? És akkor... És mondom, ennyi elég? Há, mikő még? Nehogy ilyen mélyre süllyedjen az emberke, hogy függője ezeknek, aztán nem törődik semmi, és amikor jönnek a nagy nehéz percek az életbe, akkor összerógy. Ugye én mondom hitelesen, hogy annyi ember összerógy. Olyan, hogy itt vagytok, nem hagyjuk magunkat, testvérek, és újra meg újra megyünk, utána megyünk a dolgoknak. Tehát akkor az első, ugye, ami csak e világ értéke, azt mondja, hogy kincs, nem első, krumpli, liszt, bableves. Több semmi, mikő még. Na hát akkor dobd még ide egy pufa sört aztán. A második, a több, kincs, hír, gyönyör. Ugye, ez kell, hogy ezekből legyen, és fiatalokat nagyon kérem, már második kérésem, hogy aranyosak legyenek, finom lelkűek, és nem olyanok, akkor szegény nagymamákat tönkre teszik. Meg a nagypapákat, mert ronda, durva szaga, szép a nyamvadék és a szerencsétlen, de ilyen kis hülye, bocsánat, hát ez így nem megy. Tessék már engedni az atyának. Jó. Tehát akkor, ugye, hogy ne az anyádon, apádon növekedjél, és legyél potyaleső, még 24 éves korodban is otthon eszel, az pedig már kellene neked családot alapítani, a kutyafádat. Akkor azt mondja, hírnév, tudjál fölnézni magadra. Ez nem hiúság, mikor fölnéz az ember magára, hogy én mérnök vagyok, vagy elvégeztem ezt és ezt az iskolát, ugye nem hiúság. Azt mondja, kint gyönyör, pedig tudni kell okosan bánni a értékekkel, az evéssel, ivással, szexualitással és a többivel, mert akkor tudok kinőni magamból. Ugye így mondja Vörös Marti Merengőhöz című versébe, kincs, hír, gyönyör, legyen már bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szív öröm. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látni vágyó napba nem tekint, két veszt, ki sok két szórakozva kerget, csak a szerénynek nem hoz vágya kint. Tehát kincs, hír, gyönyör, ugye? Ezek jogos igények, de nem, hogy beleveszek, ahogy már beszéltünk erről. Akkor van a még magasabb rendű, mert sose szabad megállni, mindig kilépni magamból, mindig új értékvilágba bekapcsolódni. Na, szeretet, szép, művészet, jó, igaz, transzcendencia, természet fölöttiség, ez a legmagasabb rendű. Hogy tetszel állni ezekkel? Foglalkozol? Olyan, hogy eltetszettek jönni ide, mert ilyenkor töltődik az ember, ugye? Na most nézzünk tovább, hogy milyen csodálatos Teilhard de Chardinnek a gondolatai ezek. Ez egy jezsuita, paleontológus, tudós, misztikus, meghalt a múlt század közepén. Azt mondja, a párnak is önmagán túl tovább kell fejlődnie, és folytatni a beteljesülésnek azon formáit, amelyeket növekedése megkíván. Ja, és akkor most még ide való, abban hagytam, elterülődött a figyelmem, ugye, hogy az a ifjú, vagyis hát az a pár, 50-60 évesek, és már semmi eszme nincs, kukába laknak. Ez ennek a írónak az érdekessége, ugye, hogy ilyen képanyag. Aztán nincs más témájuk, reggel ugyát fölébrednek, kinyitja a kuka tetejét, jaj, de jó, máma, jó idő lesz, máma, süt a nap, jaj, esik az eső, te volt már székleted, meg bocsánat. Tehát csak ilyen dolgok, semmi több. És akkor utána egyszer csak megszólal a férfi, az asszonyt Nellnek hívják, az író szerint, azt mondja, te Nell, emlékszel, mikor fiatalok voltunk, a komoly tavon csónakáztunk, milyen boldogság volt az. Igaz se volt, hozzák már a vacsorát. Tehát nincs közös téma, kiüresedtek, aztán már csak a krumplis bableves, ugye, az, ami vigyáz, e felé lehet visszaesni, ugye, lassanként. Olyan jó, hogy itt tetszenek lenni, mert itt most egyre több szépet és nagyszerű értéket fogunk összegyűjteni. Tovább olvasom, nagyon érdekes. Az is szükséges, hogy az a központ, aki felé összpontosul az egyesülő pár, kinyilvánítsa személyiségét annak a körnek kellős közepén, amelyben a párt egyesülése elszigetelni akarta. A pár nem lép ki saját magából, de egyensúlyát csak olyan párt egyesülés, bocsánat, ez egy rossz hívás, a pár nem lép ki, egy hajan harmadikba találja meg, aki ő előtte jár. Minek nevezhetjük ezt a titokzatos betolakodót? Mindaddig, amíg a világ különnemű elemei nem érték el a személyi állapotot, addig a gyermek kizárólagosan jelentette azt a valóságot, ami felé valamiképpen meghosszabbodtak a szülők. Tehát itt ez a gyönyörű szó, meghosszabbodás. Itt is most azért vagyunk, hogy meghosszabbodjunk gondolkodásban, szeretetben, mindenben. És akkor a meghosszabbodás, tehát akkor először is a gyerek, mert ugye az a kezdeti szeretet azért az úgy elhétköznapiasodik, és akkor jön a gyerek, és az olyan boldogság, hogy akkor többé lesznek a szülők. De ennek is van határa, és akkor megint kell észrevenniük a még többet. Azt mondja, lassacskán egészen a világ végére kell eljutni, végeredményben maga a totális központ, sokkal inkább, mint a gyermek, mutatkozik szükségesnek a szerelem megszilárdításához. A szerelem három pontot magába záró folyamat, a férfi, a nő és Isten. teljessége és sikere egészen attól függ, hogy a három elem összhangban kerül-e. De a Messiás háza ugye rommádől, tanítása erkölcse veszve, akkor nincs ilyen magaslat. Szóval a gyerek kirepül otthonról, és akkor jön ez a kukába lakás, ugye? Mindenki kicsit nézze még végig a otthonát most, fiatalok, idősek, hogy jó otthon lenni, hogy itt van a, mindig itt hagyom, hogy lássam, ja, egy szívvel, lélekkel tetszenek csinálni mindent, vagy pedig örök veszekedés van is, és állandó nézeteltérés, meg elválás. Borzasztó. A gyerekek belehalnak ebbe. Ugye tanár vagyok, én sok gyerekkel foglalkoztam, és szülőkkel is. Kegyetlen szülő az, amelyik folyton veszekedik már kisgyerekkorában a gyerekek előtt. Tönkre mennek. Annyian sírnak 17-18 éves fiúk, lányok nekem, mert sokat beszélgetek velük, mert anya, apa veszekednek. Nincs nálatok veszély, arra kérdezem tőlük, hogy elválnak. Ó, már elváltak. Miért? Mert nincs eszmény, eszme, mi egyesítsen, nincsen eszme. Ez borzasztó, drága testvérek. Igen, tehát akkor azt mondja, hogy el kell jutnunk a természet fölöttihöz, nincs megállás. A legfőbb erény törvénye így szól, a férfi és a nő kettősét helyettesíti, most figyeljük, a férfi és az Isten, illetve a nő és az Isten kettőse. Én azt gondolom, mondja a nagy gondolkodó, hogy egyetemesebb és kielégítőbb az a forma, amely tiszteletben tartja a három pont társulását. Ezért mondom, hogy a tisztaság egyszerűen azt a többé kevésbé világos módot jelenti, ahogyan két egymást szerető létező felett kibontakozik egybeesésük végső központja. Nincs már szó egymás elhagyásáról, de egy náluk nagyobbba kapcsolódnak. A világ nem elfolytással válik istenévé, hanem sublimálással. A szentség nem kizárás jelent, hanem a föld éltető nedvének központosítását. Tehát akkor most arról is el lehetne gondolkozni, hogy Istenem, hogy is vagyunk otthon? Milyen a beszélgetésünk? Valaki ilyen statisztikát csinált, és azt mondja, hogy a legtöbb családba a apuka, anyuka, férj, feleség naponta csak 7,5 percet beszélnek egymással. Most tetszik elgondolni. Nincs idő. Na de hát nem kell annyit nézni a televíziót, szem lehet kihagyni. És akkor semmi lényeges nem beszél meg. Azt akkor mégis, ugye most eljátszom, hogy ott van az asszony, ugye, és akkor jön a férj haza, behoztad a sarat, csukd az ajtót. Ez már egy fél perc, ugye. Akkor azt mondja, valamit szeretnék enni, ott van a frigider, vedd ki, edd meg, van ennivaló. Már egy perc, már három perc. Akkor a gyereknek, az egyik gyereknek a szívből talpa elkopott, kellene megcsináltatni, és így tovább. Tovább nincs, mert szól a televízió, mert mit tudom én, milyen problémák jönnek, és nincs egymásra idejük. Ti otthon miről beszélgettek, drágáim? Nem kell mondani, de mindenki, hogy unalmas vagy. Tehát nincs fantázia a családban. Aztán ott van egy drága, aranyos gyerek, aki úgy bontakozna, és minden, és akkor mondja egyik tanítványom, egy fiú, nem megy neki a matematika. Mondom, figyelj, mérnök az apukád, légy szíves, beszélj vele, kérd meg, ő tudja számtan. Lajos atya, apa, ha nem törődik az már semmivel. Alig van otthon, aztán ha kérdezem is, ott a tanárod majd megmondja. Kedves fiúk, férfiak, nehogy ilyenek legyetek. Bugrik. Az elején udvarról ne félj, olyan szépeket tud mondani, szép lány. Aztán amikor elfogy a patron, vagy nem tudom micsoda, ugye, akkor már fog már be a szád, te ne szólj bele. Ajajaj. És ugye az asszonyoknak meg kellene ugye szépet adni, újra meg újra meg kell egymást hódítani, tessék már megérteni. Megint kérdezek, drága férfiak, pláne akiknek már 30, nem tudom, hány éves házasok, vagy 20, mikor vittetek egy szálló virágot, akár rózsát a kedvesnek, és oda viszed édesen, és mondod, hogy aranyom, ezt neked hoztam, mert szeretlek. Asszonyok, lányok, mikor történt az utoljára, hogy mikor valami kis ünnep van, hogy nagyon finomat főzöl, oda viszed, hogy aranyom, ezt azért főztem, mert szeretlek. Ugye? Hogy milyen fontos lenne ez a aranyos újraudvarlás, mindig újra a szerelem föllángolása ilyen csodálatos módokon. Picinyek ezek a dolgok, kicsinyek, de többet ér, mint hogy elkopott a gyerekcipő talpa. Meg kell, adjál pisz. Persze, hogy kell, de ennél több nincs. Drága művész úr, örülök, hogy ide jöttél, akkor most álljunk föl mindannyian egy kicsit, jó? Pihenésképpen, és akkor a művész úrra bízom, hogy mit talál, ami ezekhez a témákhoz odavaló. Tehát akkor most nyújtózzunk ki, hogy az ülés, és akkor mondjuk, hogy Jézus segíts! 1, 2, 3.
Jézus segíts!
1, 2, 3.
Jézus segíts!
1, 2, 3.
Jézus segíts!
Nagyszerű, igen. Akkor állva maradunk, és halljuk a szép szépen. Tessenek helyet foglalni. Ugyanilyen téma, aztán majd jönnek a nagyon izgalmas, érdekes dolgok, ugyanilyen téma, drága testvérek, a házasságban és a együttélésben az, hogy mindig tudunk-e megújulni. Mert az az igazi ember, aki mindig tud újítani. Mindig mosolyát tudja váltani az életet. Most van, amit mutatok be, a remek szülőknek a magatartásából, akik egy szívvel, lélekkel tudnak gondolkodni, de nem csak magukba zárkózva, hanem kitágítva. Egy édesapa, egy aggódó apa, ez a aláírása. Mi lesz a gyermekemmel? A világ nem keresztény. Szeretnék körülfutni és kérni a szétszórtan élő keresztényeket. Segítsetek, tartsunk össze, mentsük őket meg a szakadékok szélén kóborlástól. Érezzék ők is, hogy a felnőtt világ keresztény része szilárd alapot, biztos világnézetet, örömteli életet, valami többet él eléjük, mint a határozatlan világszemléletű vagy ateista társadalom. Szívesebben bíznám a gyermekemet, mondja az apuka, egy írni, olvasni alig tudó hívő, igazi hitben élő keresztényre, mint egy ateista vagy bizonytalan hitű egyetemi tanárra. Magányos keresztény nem létezhet. A mai világban megbocsáthatatlan bűn nem keresni egymást. Tartozol közösségbe? Rózsafűzés társulat, millió ilyen lehető fiataloknak, ugye nagyszerű papoknak az a küldetésük, hogy csinálják ifjúsági csoportokat. Azt mondja, csak élő a következő keresztény nemzedékért való felelősség az egyik legnagyobb hajtóerő. Csak élő közösség nevelhet harmonikus, erős lelkű utódokat. Egy aggódó apa. Megint egy édesapa azt mondja, nálunk a tudatra ébredő gyerekek elsősorban úgy kerülnek kapcsolatba az élő egyetemes egyházzal, hogy szüleik magukkal viszik őket, vagyis velünk jönnek templomba. Kérdezem, nem kell így csinálni, meg így se, hogy te vasárnaponként rendszeresen megtartod a 10 parancsot, és ott vagy a Szent Misén. Különben kiüresedsz, haló! Aztán akkor kukába keveredsz. De majd ez lesz a fő problémád, volt a székletem. Őrület. Milyen mély témád van? Írsz valamit, vagy olvasol valami nagyszerűt? Vagy tudsz megbocsájtani, mosolyogni, kedves lenni? Szép törekvés, hogy a Szent Misére menő szülők gyerekeik megőrzését megszervezik, mégis mondja ez az apuka, jobb, ha a kicsi szülei és testvérei oldalán vesz részt a Szent Misén, még akkor is, ha esetleg rendetlenségeivel zavarja őket az imában, vagy egyenesen lehetetlenné teszi imájukat, igen sokra tartom a tudat alatti ős élményeket. De nagyszerű férfinak. És akkor még egy, hogy mindenki megnézheti. Az egyház ez ennek a jeligéje, egy boldog édesanya. Az egyház nagy családjában történő dolgok is érdekelnek minket. Minden egyházi hír, újság, könyv, levél számunkra az egyháztól. Tehát nem csak az, hogy nincs kopik a cipőtart. Nálunk a férjem olvas sokat, mindenről tud, minden érdeklésről, mindent elmesél nekünk, amit én esetleg nem érek rá elolvasni. Úgy van ez otthon is? Hé! Családomban a nagymama is sokat olvas, újságot is, együtt él a liturgikus évvel. Mert nem mondja neki senki, hogy dögölne már meg, bocsánat, most ezekért a durvaságokért. Mindig tudja és mondja nekünk is, melyik szent napja van, milyen ünnep van, stb. Érdekel minket, mondja ez a boldog édesanya, a szerzetes családok sorsa, a hivatások alakulása, életek, körülményeik formálódása a mai korban, a világegyházban. Aztán olyan aranyosan fejezi be, Szent Benedek, a bencésrend alapítója, az európai kereszténység, sőt keresztény kultúra szellemi atya, a mi atyánk is. Csak úgy szólok hozzá, Szent Benedek atyánk, te is családalapító voltál, segítsél nekünk, egy boldog édesanya. Ezekhez kommentárt nem fűzök, mert magukról beszélnek. Na most a vallásosságban is, ugye, hogy adtak is fejlődnie kell állandóan. Hát először is, ugye, tisztában kell lennünk a hitigazságainkkal, mert hittant is kell tanítani a gyerekeknek, és akkor neked újra ismételni kell. Tehát itt is a legfőbb az, hogy a Jézus legyen a fő helyen. Akkor a legelső az, hogy meg akarom a kereszténység lényegét tudni, akkor a mini evangélium így szól, tessenek megjegyezni, azt mondja, hiszem, hogy van Isten. Manapság kell tudnunk neki. Hogyan bizonyítom? Semmi, ennyi az egész, hogy az a sok szerveződés, ami adódik a világba, az a sok nagy összhangban lévő törvény elképzelhetetlen alkotó, teremtő, tervező intelligencia nélkül. Ez a tudománynak a meghatározása. Tehát kell tudni fejlődni neked is. Választottak vagyunk, őrállók vagyunk, mennünk kell a többi embernek is vinni az igazi örömhírt. Tehát hiszem, hogy van Isten. Hiszem, hogy szeret az Isten. Mert az a sok szépség, amit az ember talál, valaki azt kigondolta, gyönyörű virágszínek, az összhang, a kompozíciók, meg a csillagok világának azok a gyönyörűséges törvényei, ott valaki háttérben van egy intelligencia. Tehát hiszem, hogy van, hiszem, hogy szeret, hiszem, hogy eljött a megtestesülés, a Jézus. Nem felejtette, de hát tanultál hittant, ha nem, akkor légy szíves, pótold. Örök életünk lesz, öregem. És eljött hozzánk az Úr, hogy eligazítsa, mert ő úgy szeret ám bennünket, hogy kis hülyém azért, akármilyen mafla vagy, én azért szeretlek, csak fogadd el a szeretetemet. Káromkodás szint, amit mondok, egy ilyen undok ember, ugye a betegek között mindenféle volt, különösen a kommunizmus idején, és én akkor is mentem, és akkor egy ilyen köpködő, meg undok ember, mondom, ide figyeljen. Ha mégis van Isten, és magának oda kell állni eléje, akkor mit csinál? Leköpöm! Ilyen emberek is vannak, ugye? Csak a jó szemig ezt is igyekszik becserkészni, mert hát ugye rengeteg haldoklóval találkozom, és ott már nincs ateista. Pillanatok alatt történnek ezek a megtérések. Káprázat, az előbb most már nem szólok, mert nem akarom húzni az időt, de fantasztikus, ugye, hogy ott már, mint a jobblator, tetszenek emlékezni rá. Egy pillanat alatt történt az egész. Jézus nem mondta, hogy ugye most jössz, nyivogsz nekem itten, hogy emlékezz meg róla, ha országod, most jössz, még ma velem leszel. Velünk van. Jézus, ne hagysz ki, te drága, az imáid is ne olyan összevisszák legyenek. Tehát hiszem, hogy eljött, hiszem, hogy megbocsájt, tehát minden helyzetet rendbe lehet hozni, drága testvérek, mert Jézus irgalmas és aranyos, és vár. Erre is mondok egy kis történetet, ugye Angliában vagyunk, ez igaz történet. Egy ilyen vad fiú, hát már férfi, egyedül él édesanyjával. Aztán mindig veszekednek, olyan durva az anyjához, mint az a kis vacak lány, ugye, aki ottan csúnyákat mondott, és akkor azt mondja, hogy egyszer olyan indulatba jött a fiú, hogy megölte az anyját. Tehát meg annyira megverte. Aztán a lelkiismeret rögtön ám, ugye. És akkor kirohant, hogy valahol irgalmat kapja, mert hát ezt nem lehet kibírni. És egy olyan templom szélébe berohan, és ott valaki söpröget, vagy nem is tudom, szerendezget. Megöltem az anyámat! És erre azt mondja,